szombaton az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Gurulj be lassítva is. A Nemzeti Sport Rádió labdarúgás magazinja. Minden pénteken 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt tehát a Gurulj be lassítva is, a közmédia labdarúgással foglalkozó podcast műsora. Hajdubi István és jómagam Berkesi Judit beszélgetünk. Visszafele is nézünk, és azért előrefele is tekintünk, sőt a mai nappal is foglalkozunk, hiszen bő egy héttel ezelőtt volt a Bajnokok Ligája döntője, ugye most péntek van, és múlt szombaton rendezték tehát a finálét Budapesten, amely tényleg futballünnep volt, én azt gondolom, hogy megtette a hatását Magyarországra is, hiszen erről beszélgettünk a legutóbbi adásban, hogy milyen jelentősége lehet kis hazánk számára egy ilyen Bajnokok Ligája döntőnek. Maga a mérkőzés is igencsak izgalmasra sikerült, de én azt érzékeltem magam körül, hogy megint egy olyan esemény, amely olyan embereket is bevonzott a futball világába, akik egyébként azért hétről hétre nem követik a labdarúgást.
Igen, én is úgy vélem, hogy a maga a BL döntő budapesti jelenléte az maga a mérkőzés iránti érdeklődést kiváltotta. Ez minden világeseménynél így van. Tehát amikor 2017-ben rendeztünk először vizes világbajnokságot, akkor az is női vízilabda mérkőzéseket vagy szinkronúszó gyakorlatokat nézett, akik korábban nem. Ez mind az érdeklődés, a helyszín érdeklődés alapján, mind pedig a televíziós nézettségeken jól jellem. Ez utóbbiról egy példa, ugye nyilván többszöröse volt az idei BL döntő nézettsége a tavainak, noha ugyanaz a csatorna közvetítette, mert Budapesten volt, és így mindenki magáénak érezte. A múlt héten ugye azt mondtuk, hogy mindenkinek javasoljunk, hogy valamilyen módon szagoljon bele ennek a BL döntőnek a hangulatában. Nekem volt jó néhány ismerősöm, aki a meccsen nem volt kint, de kint volt a Városligetben, kint volt a Millenáris Parkban, találkozott itt angol szurkolókkal, ott franciákkal.
A legendák meccsére is sokan kimentek.
Hát teltház volt, ugye.
Igen. Milyen jól szerepeltek a mieink.
Igen, hát a mieink is legendákká váltak lassan. Természetesen óriási nevek játszottak. Én egyébként magán a döntőn a között a 61 ezer szerencsés között voltam, aki kijutottak. Igaz, nem újságíróként, hanem az egyik főszponzor vendégeként, és ott például szintén arról szólt minden, hogy szolgált ki őket. Tehát délelőtt ott én hallgattam Van der Sar kétszeres BL győztes holland kapus előadását a Teljesítés nyomás alatt címmel, és kérdezni is lehetett tőle a mérkőzést megelőzően ebben a Champions Village-ben, abban a sátorban, ahol én lehettem, ott például David Luiz és Clarence Seedorf volt. Tehát magyarul mindent megtesznek az UEFA-nál, hogy a főszponzorok igényeit kielégítsék, hát most a gasztronómiai csodákról nem beszélek. De Budapest kiváló helyszíne az ilyen rendezvényeknek. Egyrészt a magyar nép sport szerető, a magyar szervezők tapasztaltak, a Puskás stadion egyébként még a stadionok között is esztétikai minőségében is a szebbek közé tartozik, a befogadó képessége több mint 60 ezres, és ugye a szurkolói zónák is relatíve közel voltak a stadionhoz. Tehát én azt gondolom, hogy a Hősök tere, az Andrássy út, a Dúj, tehát ezek mind-mind olyan helyszínek, amelyekhez Budapest kapcsolódik, és amelyeken jó kivetítőn is mérkőzést nézni. Nyilván ezt megtették vidéki helyszíneken is, vendéglátóipari egységekben, kerthelységekben is az emberek, de tényleg mindenki úgy érezte, hogy ezt mi rendeztük, ezt a BL döntőt. És ez azért volt nagyon érdekes, mert azért valljuk be őszintén, hogy magának a mérkőzésnek a színvonala, az a nem tudom, az eddigi 30 BL döntőben, hát nem az első 15-be tartozott. Két jó csapat játszott, ugye az Arsenal gyorsan gólt szerzett, amivel egy kicsit agyon is csapta a mérkőzést, a Paris Saint-Germain különösebben nagy lendület nélkül, de nagyon labdabiztosan próbálkozott, a második félidőben picit erősítve ki is egyenlített, és aztán ugye nyilván a dráma az kicsúcsosodott a 11-es párbajban, tehát ettől emlékezetes lesz a döntő, nyilván nem volt olyan, mint a 2005-ös Liverpool Milán, vagy nem is tudom, vagy akár a tavalyi Paris Saint-Germain 5-0-ás győzelme, az izgalom megvolt, az látszódott, és ez egy picit majd a világbajnokságra nézve is tanulságos lehet, hogy néhány játékos már facsarja magából az utolsó erőtartalékait, és akkor most még
neki veselkedjen egy többit egy hónapos VB-nek.
Igen, ahol szeretne 8 meccset játszani, és ugye ebben a két csapatban voltak aztán angol, portugál játékosok, franciák, tehát nagyon-nagyon sok olyan csapat is, amelyik akár a világbajnokságon is messzire juthat. Úgyhogy én szerintem Budapest kiválóra vizsgázott, azt gondolom a közlekedés is remekül meg volt oldva, és arra az egy napra, hogy egy kis káosz volt, felfordulás volt, ezt mindenki tovább, vagy mindenki ebbe belenyugodott, ez egyébként mindenütt a világon így van, és tekintve a rendezés pozitív oldalait, valamint a stadion méretét, a Magyarország és Budapest elhivatottságát, én azt gondolom, hogy nem kell majd, nem tudom, 20-30 évet várni egy következő BL döntőre, mert eleve a 60 ezernél nagyobb európai stadionok száma az eléggé limitált, tehát talán 10-15-öt tudnánk most így hirtelen összegyűjteni, 45 ezeres ékszerdobozokba pedig BL döntőt nem visznek, az teljesen egyértelmű, úgyhogy nyilván majd a nagy rendezők, a Wembley, Madrid, München, Párizs után, nyilván ha elkészül a Camp Nou, akkor valószínűleg Barcelonában is lesz újra egy BL döntő. Én szerintem még a mi életünkben bőven lesz Budapestnek Bajnokok Ligája döntője.
Mi volt számodra a legemlékezetesebb mozzanata ennek a Bajnokok Ligája döntőnek?
Érdekes módon én mindig, amikor valaki nyer, akkor én inkább a vesztest figyelem. És azt figyeltem, ami aztán fölkapott is lett Marquinhos esetében, hogy vigasztalja Gabrielt, de nem ő volt az egyetlen párizsi játékos. Tehát miután, például a kapus Szafonov, miután kiünnepelte magát, és ugye a PSG-nek abból a szempontból szerencséje volt, hogy és lehet, hogy ez befolyásolta is egy picit a 11-es rúgást, hogy a párizsi szurkolók előtti kapura rúgták a büntetőket, ugye ott ők azonnal ünnepeltek, és aztán szép lassan ezek a játékosok átszivárogtak az ellenfélhez, és ott a két kapust például néztem, ahol vigasztalta az a kapus, amelyik egyetlen 11-es sem védett ki, ugye Szafonov, aki egyet kivédett.
És a szezon kapusa is igen, lett, igen.
Igen, és ugyanígy Marquinhos, azt mindenki tudta egy-egynél, hogy az egyik veszíteni fog, a másik nyerni fog. Én azt gondoltam, mivel az Arzenál eléggé passzív volt, hogy ők betonbiztos 11-es rúgókkal rendelkeznek, vagy úgy érezhetik, de tegyük hozzá, hogy egy ilyen hosszabbításos mérkőzésnek ugye mindig velejárója az 5, illetőleg most már 6 csere. Tehát én azt gondolom, hogy mind az Arzenálnál, de főleg az Arzenálnál, de a Paris Saint-Germainnél is biztos 11-es rúgók már nem voltak a pályán.
Hát ez bőven igaz a Paris Saint-Germainre is,
így
igen
van,
azért.
Úgyhogy ez egy picit befolyásolhatta. Mindegy, én azt gondolom, hogy nem történt igazságtalansága. A győzelmet inkább akaró csapat nyert, nem a vereséget elkerülni akaró.
Hát igen, mert ugye az Arzenálnak nem volt egész 25% a labdabirtoklása. Erről most érdemes nekünk beszélni, de azért tettem fel ezt a kérdést, hogy nem beszéltük meg előre, hogy mit fogsz mondani, mert számomra is, és talán a legtöbb ember számára mégis ez a legkülönlegesebb mozzanat, amikor a már elvileg győzelmet ünneplő Marquinhos oda megy a honfitársához, Gabrielhez, és megölelgeti, hiszen ő már tapasztalt ilyet, éppen a brazil válogatottban, hogy majd együtt játszanak a világbajnokságon néhány nap múlva. És ez a történet, ez nagyon sokkal inkább kiemelkedik, mint sem mondjuk a taktikai hadrend, vagy az, hogy az Arzenál egyébként defenzív volt nagyon a korai gól lövése után, mert végül is erről szól, nem? És ez fogja meg azokat is, akikről te is beszéltél, Pisti, akik leülnek, és ilyenkor futballmeccset néznek, főleg, hogyha hallják ezeket a történeteket, és amik mögötte vannak.
Igen, ha még egy dolgot kellett volna mondanom, és nem erre tereltem volna a szót, akkor amit mondtam volna, az a rendes játékidő utolsó perceiben Barcola kihagyott helyzete. Mert felrémlett előttem a 2022-es VB döntő, amikor Kolumbuáni lábában ott volt a győzelem, és a kapura lövését Martínez védte, és azóta Kolumbuáni bárhol játszik, bármennyi gólt lő, az ő egész életét végig kíséri az, hogy ha ő akkor ott azt belövi, akkor a csapat a világbajnok, megvédi a világbajnoki címét. Hát most akkor Mbappé már kétszeres világbajnok, Messi nem világbajnok, ezt hagyjuk is, mert Kolumbuani akkor világbajnok, így meg VB ezüstérmes.
Egy alternatív univerzumban.
És itt pont ott ültem, ahol Barcola nagyon gyorsan ellépett a védőjétől, és ugye nem talált el a lövéssel a kaput, nyilván ha az bemegy, 2-1-re nyer a Paris Saint-Germain, és ott nekem felrémlett a hosszabbítás alatt, hogy ez a játékos nem fog-e úgy járni, mint ahogy Kolumbuani járt. Hogy a lábában van a győzelem, és aztán mégis kicsúszik, de nem ez történt.
Igen, a Bajnokok Ligájának pedig a másik különleges mozzanata egy olyan játékoshoz fűződik, aki nem is volt ott a pályán, bár említetted már, világbajnok, Mbappé. Aki amióta elment a Paris Saint-Germainből, azóta kétszer megnyerte a sorozatot korábbi csapata. Elment azért a Real Madridba, mert nagyon szeretett volna már B-ját nyerni. Na ez most éppen milyen történet, és lelkileg most hogy lehet Mbappé, akinek a képességei egyértelműen kimagaslóak az egész futballmezőny tekintve. Na de mégiscsak, tehát azért az ő története is érdekesen íródott a klub szinten mindenképpen.
Igen, igen, és ugye a Paris Saint-Germain akkor se tudott nyerni, amikor Messi ott játszott, amikor Neymar ott játszott, és Doué-val, meg Barcolával, meg Kvaratskheliával meg megnyerik. Nyilván ezt pótolhatja mondjuk egy esetleges francia VB arany, ami hát kettő nem zárta volna ki egymást, tehát játszottál volna itt is, ott is.
És az már van mondjuk
és,
neki.
És ha még egy dolgot kell mondanom, akkor egy ekkora csapat, mint a Paris Saint-Germain. Mert azért valljuk be őszintén, a BL korszakban azért címet védeni azt nem tudott, csak a Real Madrid nyert egyszer hármat, és ezért egyrészt nekem nagyon becsülöm most már a 2010-es Mourinho-féle Intert, amely a 2009-es és a 2011-es Barcelona győzelem közé beékelődött, hogy azt a Barcelonát az elődöntőben kiverte az Inter Messistől, Xavistól, Busquetstől, Iniestástól, mindenestől, mert szerintem az volt egy korszakos csapat, amelyik hármat is nyert, ugye aztán a Real nyert később a 2010-es évek közepén hármat, és a Paris Saint-Germain is ugye úgy gondolkodik, a sajtótájékoztatón is azt mondták a meccs után, hogy hát jövőre is meg lehet ezt próbálni.
Fiatal csapat, igen, tele ambícióval
és
továbbra
gondolom,
is.
Azt gondolom, hogy nagyon jók, illetve, hogy ennek a szinte korszakos csapatnak is az agya, Vitinha, hogy tud futballozni. Most függetlenül attól, hogy ő lett ugye a meccs legjobbja, az UEFA őt választotta, le kellett cserélni azért, mert begörcsölt, ő is elfáradt, de az, hogy minden labdával őt keresed, és az egész játék ritmusát ő megszabja, ez felértékelődi az ő posztját is, hogy ma már azért nem feltétlenül a kapus vagy a befejező csatár az, akire nagyon kell figyelni, hanem akár egy ilyen mélységi irányító vagy védekező középpályás is fontos eleme lehet egy csapatnak.
Igen, és hát mondhatjuk végig egy mondat itt a BL döntőről, hogy azért a 11-esek már mentális kérdés, vagy akár fizikailag is ki hogy bírja, de azért ha az utat megnézzük, és erről sokat beszéltünk, azért a Paris Saint-Germainnek kőkemény utat járt be, és ha az egész utat nézzük, akkor talán pont ennyivel jobb volt, és megérdemelt. Luis Enrique is erről beszélt, hogy itt a meccsen mindkét csapatnak megvolt az esélye a győzelemre, de hogyha az egész utat nézzük, amit a Bajnokok Ligájában bejárt a Paris Saint-Germain, akkor úgy érzi, hogy megérdemelték. Az Arsenalnak mennyire fájhat, hogy megint ott voltak egy BL döntőben, és megint nem sikerült, ki tudja mikor, de közben Premier League győztesek ebben a szezonban.
Szerintem legalább annyira, mert az Arsenal meg úgy nem nyerte meg a BL-t, hogy nem kapott ki. Tehát egy veretlen szezonban, köszönjük szépen, második lettél. Én ott voltam azon a 2006-os BL döntőn, amikor vezetett az Arsenal a Barcelona ellen, de azt a meccset ugye megfordította akkor a Barcelona hajrában. Itt ugye úgy tűnt, hogy Kai Havertz, aki némi meglepetésre került a kezdőcsapatba, eldönti ezt a BL döntőt is, mint ahogy döntött már el 2021-ben a Chelsea és a City BL döntőjét. Nem így történt, de én mondom, a győzelemért többet akaró csapat, vagy picit többet kockáztató, tényleg ezek a számok, tehát ha ez egy döntetlen, és azt mondjuk, hogy ne 11-est rúgjanak, hanem nézzük meg a mérkőzés adatait. Hát a szögletszám is azt hiszem 13-2 volt, a labdabirtoklás ilyen 75-25 táján, tehát minden játék elemben a Paris Saint-Germain egy picit többet mutatott, és a 11-es rúgás, mint sorsdöntő játékelem ebben is többet, független attól, hogy a kapusnak még nem is kellett. Mert általában egy 11-es párban egyik hőse mindig a kapus, aki kivédi a sorsdöntő 11-est. Hát itt bármelyikünk állhatott volna a kapuba.
A Puskás Arénában fontos mérkőzés lesz a Bajnokok Ligája döntőt követően ma a válogatottunk számára, amely Finnország ellen lép pályára. Sajnálatos módon nem a VB-re való felkészülés jegyében, egy picit akár a jövőépítés reményében is, az őszi Nemzetek Ligája, illetve a jövő évi fontos tétmérkőzésekre? Hangolódva próbálhatja ki a játékosokat Marco Rossi. Például egy mondat, hogy a Szappanos Péter elvileg kezdeni fog a mai napon a finnek ellen, ő akár búcsúzhat is a válogatottól, de arra is ígéretet tett a szövetségi kapitány, hogy ha módja van rá, akkor például mindegyik kapusát kipróbálja ezen a két mérkőzésen. Ugye 3 nappal később Kazahsztánt fogadjuk a Nagyerdei stadionban.
Igen, és úgy gondolom, hogy kapusposztom a Szappanos elkezdi, aztán majd valamelyik fiatal leváltja, Debrecenben pedig Kazahsztán Tóth Balázs elkezdés, valószínűleg a másik fiatal fogja őt váltani. Ugye ez egy 1990-es generáció, ahol Gulácsi a válogatottságtól már elköszönt, Dibusz nem, én azt gondolom Dibusz Dénes lesz még magyar válogatott kerettag. Szappanos Péter helyzete meg különleges. Általában ugye minden nagy tornán, legyen az Európa-bajnokság, világbajnokság, nagyon különleges helyzetben van a 3. számú kapus. Mert akkor, amikor egy csapat esetleg már tovább jutott, akkor kicserélik a fél csapatot, és mondjuk esetleg a 2. számú kapus véd az 1. számú helyet. De a 3. kapus az nagyon ritkán véd. De a 3. kapus ott van. És én emlékszem arra, amikor mondjuk Pepe Reina volt a spanyol válogatott 3. számú kapusa, hogy micsoda kohéziós erőt jelentett, szóba nem került, hogy Iker Casillas helyett akár csak egy percet is ő védjen, de mégis fontos szerepe volt, és itt én azt gondolom Szappanosra is igaz ez. És bár most ugye azt mondja Rossi, hogy Szappanostól kvázi elköszönünk, ő védeni fog, ugye eddig 2 mérkőzésen védett, egyik sem teljes meccs volt, az egyik abszolút nyúlfarknyi volt a debütálása, épp 4 évvel is a VB előtt, pontosabban a VB nyitó meccsének napján a görögök ellen, de szerintem annyit Szappanos valóban megérdemel, hogy védjen, és mivel nem Szappanos mondta az, hogy köszönöm, nem, ha itt bármi káosz lenne, tehát eltiltott, sérült, Szappanoshoz még a jövő következő idényben is lehet nyúlni, tehát nem visszavonultatjuk a mezét, és soha többet nem lesz. Én azt hiszem, egy ilyen mérkőzésen ez belefér. Nyilván azt Marco Rossi nem győzte eleget hangsúlyozni, jelenleg a magyar válogatott 1. számú kapusa Tóth Balázs, és azt hiszem, hogy ezt a közönség szavazat lenne, még ezt is elsőprő többséggel mindenki úgy látná, hogy ez teljesen jogos is, tehát én azt gondolom, ha nem történik Tóth Balázzsal semmi komoly, már pedig ugye az előző év végén történt, amikor sérült volt, akkor a tétmérkőzésen, a Nemzetek Ligájában is ő lesz az, aki a kapuban állhat majd, de egyébként ugye az egész védelmet egy picit át kell pozícionálni, ugye, mert a jobboldali védőposztján Négót most nem hívta meg a kapitány, mondván ő is jóval túl a 30-on tisztában van a képességeivel, Bolla sérült, mint ahogy Dárdai Márton sem játszik, mint belső védő, aki Vili Orbánnal azért egész jól muzsikált, és ugye a magyar válogatott eddig ebben az esztendőben nem kapott gólt a 2 előkészületi mérkőzésén. Nyilván jó lenne ezt a sorozatot 4-re növelni a következő napokban, de így azt gondolom, hogy például Csinger bemutatkozása az elkerülhetetlen, és magam is kíváncsian várom, hogy mondjuk egy Orbán Csinger 2-s mire lehet képes,
hát igen,
a magyar
ugye
válogatott
tengelyre. Szűcs Kornél van ott, aki
szintén játszani
bevethető
fog
lehet leginkább ebben a pozícióban, és ugye most már ugye a 2 belső védős rendszerrel játszottunk ebben, igen, az évben. Igen. Tehát nagy esély van rá, hogy a mai napon is Vili Orbán mellett jelátunk egy fiatalabb játékost, aki a válogatotthoz alkalmazkodhat és szokhat. Ugye Csinger, ahogy említetted, ő debütáló játékos lett, hogyha a mai napon pályára lép, és akkor ugye itt a jobboldali védőpozíciójában is variálási lehetőségek vannak, amit említettél, hogy Bolla Bendegúz sincs, Négó pedig most pihen. Ott van Osvát, aki azért rendre jól szállt be a válogatott mérkőzéseken, amikor éppen csereként kapott lehetőséget, a túloldalon pedig, hát ugye Kerkez Milos az idei 2 eddigi 2 felkészülési mérkőzésen kezdő volt, de ott van Nagy Zsolt, vagy éppen Markgráf Ákos is, és azért ki kell emelni most ezen a 2 mérkőzésen, hogy azt mondom, hogy most lehet kísérletezni, nem szeretem ezt a szót, de lehet variálni, és egy kicsikét a válogatottba bekerülő játékosoknak is megkóstolni ennek az ízét, egyébként a közösség szerepét is. Egy mondattal visszatérve a kapusokra, ugye Király Gábor mesélt nekünk arról, hogy ők egy külön kis csapatot alkotnak, tehát nem tudja magát egyénileg tekinteni, mint kapus, és a válogatottban is mindig ez volt, hogy ők 2-3 plusz a kapusedző, ők egy nagyon erőteljes kis csapatot alkotnak a csapaton belül, és amikor ő neki jól ment, akkor mindig kellett az, akik mellette voltak kapusok. Tehát ő mindig így érezte, úgyhogy volt többféle szerepben. Ő is volt első számú, második számú, sőt volt, hogy harmadik számú kapusként is volt éppen a válogatottban. Tehát ez, amikor a fiatalokat látjuk, hogy kik kapnak lehetőséget, Pécsi vagy Jakobisvili, azért az, hogy itt vannak egy közösségben, és ezt megtapasztalják, egyáltalán az elvárásokat, egyáltalán a hangulatot, önmagában a válogatott mezt magára húzni, az a válogatott mezét, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon tudatos dolog, és nem csak arról szól, hogy na most itt van két felkészülési meccs, ahol olyan értelemben nincs akkora tét, hanem ez már a jövő építése, de ez a többiekre is igaz lehet a pálya további pontjaira.
Igen, igen, és ugye ne felejtsük el, visszatérve, ez egy kapus generáció volt. Szapponos, Gulácsi és
Dibusz,
ők gyakorlatilag egykorúak. Náluk azért Tóth Balázs jóval fiatalabb, Pécsi és Jakovisvili pedig igen, nagyjából 15 évvel. És ugye ne felejtsük el azt sem, hogy egy csapatban azért bizonyos szempontból, mondjuk egy pontrugásnál, hát a kapus irányítja a védelmet, független, hogy hány éves. Tehát itt bizony a Vili Orbánra is ráordíthat a Pécsi Ármin, hogy mennyi inkább balra, jobbra, vagy kit fogjál, mert ő a főnök. És nyilván ez nem baj, ha tétmérkőzésen, már úgy értem díjmérkőzésen, még ha nincs is akkora tétje, egy kapus megteszi. Hát a jobb hátvédposztod azért mondjuk Szoboszlait vagy Sallait is visszavonhatjuk, ha nagyon akarjuk, mert van ebben gyakorlatuk, de azt hiszem, hogy ez lesz a legutolsó megoldás, amelyet választani fog Marco Rossi. Az érdekes lesz, hogy mondjuk a tényleg a lestrapáltabb játékosaink, mert ugye a Szoboszla is rengeteg meccset játszott, Sallai is, Kerkez is, azok ezen a két mérkőzésen mennyit játszanak, mert nyilván meg kell nézni, hogy velük mi van, és meg kell nézni, hogy ha ők nincsenek, akkor mi van. Én azt hiszem, hogy ez a két meccs, ez kiváló alkalom, tényleg egy tördöfés, hogy most nem arról beszélünk, hogy nem tudom én 8 nappal az első VB meccsünk előtt mit játszunk a finnekkel, hanem arról, hogy a szeptemberi Nemzetek Ligájára hogy készíted föl ez a
minden meccs. Tisztelettel, most már Curaçaóról is készülök itt a világbajnokságon, de jó lett volna, hogyha a magyar válogatottra hangolódunk. Na, mindegy, zárójelbe zárva, még a középpálya közepéről beszéljünk egy kicsit, mert szerintem ott is lehet több kérdőjel esetleg, hogy kikap lehetőséget ezen a két mérkőzésen. Ugye Stiles például visszatért most a keretben, de ott van Vitális is, Schäfer.
Stiles-nak nagyon-nagyon jó éve van. Igaz, Stiles...
Nem ezen a poszton.
Balhátvédként játszott jobbára a West Bromwich Albionban, de valóban ugye ott van Tóth Rajmund, ott van Vitális, ott van Tóth Alex. Mindig az is egy nagy kérdés, hova teszed Szoboszlait? Mert Szoboszlai nyilván kimagasló játékosa a magyar válogatottnak, és több poszton is képes jó teljesítményre, hogy őt mennyire teszed ki a szélre, vagy mennyire a középpályára, és egy picit most úgy is nézhet ki a válogatott, hogy nem Szoboszlaihoz szabjuk a csapatot, hanem ahol a legnagyobb luk van, az betömjük Szoboszlaival, és egyébként miért ne játszanának azok, akik jó formában vannak. Ugye az mindig megint csak egy érdekes kérdés, mert ne felejtsük el, hogy a magyar bajnokság az két hete befejeződött. Hogy ezek a játékosok mennyire vannak jár, mennyire tartották karban magukat. Nem mindig szerette a júniusi mérkőzéseket a magyar, volt ellenpélda is, amikor igen, úgyhogy ez majd szintén kiderül, de hát mikor kísérletezzen Marco Rossi, hanem most.
Igen, még Szendrei Norbert és Barát Péter
persze,
is bevethető.
Hát így van. És ők ugye szintén nagyon meghatározó játékot nyújtottak a saját klubcsapatukban, vagy klubcsapataikban Barát esetében.
Sallai Roland kezdőben való szerepeltetése, hogyha itt az alapcsapatot nézzük, akkor egyértelmű, hogy itt nincs kérdés. Regics Damirnak most mennyi lehetőséget látsz, illetve hol a pályán? Ezeken a mérkőzéseken.
Nyilván Regics, én szerintem ez a klasszikus tükörszélső, tehát ő ballábasként a jobb oldalon bizonyíthat, mint ahogy volt már kezdő is a válogatottban. Megnézhetünk, ugye nincs Schön, aki a másik oldalon ezt a játékot nyújtaná, de ugye Schön posztján is el tudjuk képzelni például Nagy Zsoltot is, aki nem feltétlenül védő volt a Puskás Akadémiában. Tehát szerintem kipróbálhatjuk azt, hogy mi van akkor, ha inkább befelé játszó szélsőink vannak, vagy akkor is, hogyha mi van akkor, hogyha meghúzzák. Nyilván ehhez az is hozzájárul, hogy ki van benn középütt. Ugye Varga Barnabás, ő mennyit fog játszani, az újonc Kovács például debütálni fog-e a válogatott. aki profilra azért magas, jól fedezi, tehát hasonló, mint Varga, vagy megpróbálkozhatunk egy mozgékonyabb ilyen hamis kilencessel is, ha mondjuk se Varga, se Kovács nincs. Hát ezt Marco Rossi majd eldönti. Sok ez a kétszer 90 perc, 180 perc, de az, hogy valaki játékban lendüljön, azért kell egy fél idő, tehát annyira azért mégse sok, hogy itt 8 variációt kipróbálj, mert itt még egy cél van, a csapatrészek összecsiszolása. És azért ez a válogatott nyilvánvaló, ha azok, akik most hiányoznak, tehát ha lenne Bolla, meg lenne Dárdai, nagyon könnyen el tudom kézni, hogy mind a ketten a kezdő csapatban lennének. De azért nagyjából azért olyan 70-80%-ban ez a csapat kell, hogy kezdjen majd a tétmérkőzésen szeptemberben Ukrajna ellen az első Nemzetek Ligája találkozó.
Kíváncsian figyeljük tehát a mai napon a válogatott fellépését Finnország ellen, természetesen élőben közvetítjük az M4 Sporton. Foglalkozunk még akkor a magyar labdarúgást érintő hírekkel. Hornyák Zsolt távozott a Puskás Akadémia kispadjáról, a legrégebb óta regnáló vezetőedző búcsúzott el most az NB1-től. Mennyire volt ez benne a pakliba? Teszem hozzá, azért volt már egy pár év, amikor mi arról beszéltünk, hogy Hornyák Zsolt távozhat. Kérdeztük is erről, hát most megtörtént.
Igen. Őszintén szóval a magyar futballban, a mindenkori magyar futballban, tehát nem csak a 21. századiban, az, hogy egy edző 7 évet ül egy csapat kispadján, az eléggé meglepő. Tehát Hornyák Zsolt, hogy eddig nem ment, de élt felé a bizalom, és ő ezzel élt, hiszen számos alkalom a dobogóra vezette a Puskás Akadémiát, ezen nem csodálkozunk. Nyilván ott is most egy generációváltás lesz a csapaton belül is, áttevődnek a súlypontok a hazai játékosokra, illetőleg ugye házon belül Babó Leventével oldotta meg ezt a Puskás Akadémia, ami szintén egy jó döntés lehet, hiszen ismeri ezeket a fiatal játékosokat. Nem tudjuk még, ugye azért nagyon nehéz olyan csapatoknál, és ide sorolhatnánk a Ferencvárost is, vagy a Debrecent is, ahol ugye egy észtmester jött, elmondani, hogy mi várható, mert nem ismerjük a játékos kereteket. Tehát nem tudjuk, hogy kik mennek el, kik jönnek. Így aztán és ugye itt most olyan csapatokról beszéltem, három olyanról, amelyik azért dobogó esélyes volt, és változás történt, ugye, és jelenleg, amikor ezt az adást hallgatják, azt még nem tudjuk, hogy a Győrnek például ki az edzője. Tehát itt az élcsapatoknál fontos dolgok még nem dőltek el, és azt se felejtsük el, hogy zajlani fog még a labdarúgó világbajnokság, amikor július elején már mondjuk a Győrnek és a Ferencvárosnak európai kupaselejtezőt kell játszania, és nem sokkal később, 2 héttel később már a Paksnak is, és a Debrecennek is, és ebből a 4 csapatból egyedül a Paks, amelyiknek ugyanaz az edzője, mint amelyik volt az előző idényben, ugye Bognár György.
Egy mondatot a világbajnokságról is beszéljünk, hiszen azért Pisti, te is hangolódsz most már a mexikói válogatott, vagy a dél-afrikai csapattal, hogy állsz? Ugye ez lesz a nyitó mérkőzés majd Mexikóban, érdekes, ez volt 2010-ben is, csak ugye akkor fordított sorrendben, hiszen értelemszerűen Dél-Afrika volt a házigazda, Mexikó pedig a VB egyik résztvevőjeként lépett pályára. Vuvuzela nem lesz ezen a világbajnokságon, ez egy hivatalos hír, a FIFA betiltotta ugyanis ezeknek a zümögő kürtöknek a használatát.
Hát egyébként sem hiszem, hogy egy Mexikó-Dél-Afrika mérkőzésen sok dél-afrikai szurkoló lesz, és hogyha ott valaki megfúj egy vuvuzelát, azt mi biztos nem hallanánk, mert a mexikóiak azok hagyományosan lelkesen is szurkolnak. Érdekes lesz maga a nyitó mérkőzés is, mert Mexikó a 23 eddigi VB-ből, ugye most lesz a 23. VB, azt hiszem 18-on ott volt, és mindössze 2-szer jutott be legjobb 8 közé, mind a 2-szer akkor, mikor rendezett, 1970-ben, és 1986-ban. A legutóbbi VB-n a csoportból sem jutottak tovább a mexikóiak.
Azt megelőző meg rendre a 8-at döntők jelentették.
Így van, ott rendre a csoportból, úgy utána kiestek. Tehát a legtöbb, nem tudom én, 9-16. Helyezett a világbajnokságok történetében az Mexikó. És azért az egész világbajnokságon az, hogy a házigazdák hogy szerepelnek, az nagyon fontos. Ugyanez nagyon fontos az Egyesült Államoknak, és fontos annak a kanadai csapatnak, amelyik még soha nem szerzett pontot VB-n, márpedig azért a Kanadának sem megoldhatatlan feladat a továbbjutás, és ugye nagyon bő a VB mezőnye, ugye 48 csapat, 104 mérkőzés, de abból 72 csoportmeccs.
És hát igen, igazán... bocsánat, aki a csoportból tovább jut, az még nem fog 8-at döntőzni.
Nem, hanem a 32-t. Hanem, tehát akkor az bejut, a... bejut arra a VB-re, amit mondjuk tavaly, vagy 4 éve rendeztek
így van,
volna.
Tehát, hogy még ezt sem lehet mondani, hogy akkor...
Igen, de, még... de épp azon meditáltam, hogy ebből a 72 csoportmeccsből nyilván vannak érdekesebbek, mert mondjuk egy nem tudom én, egy francia-norvég meccs, Bappé-Holland ellen az érdekesebb, mint egy Dél-Korea-Dél-Afrika. De a 72. utolsó csoportmeccs, ami egy Kongó-Üzbegisztán találkozó lesz egy időben Kolumbia és Portugália meccsével. Most a Kongó-Üzbegisztánt szerintem Magyarországon vagy a világon, kongóiakon és az üzbégeken kívül olyan sokan nem várják. De ennek a két csapatnak a sorsa, mivel a 12 csapatból 8 csoportból 18 csoport harmadik is tovább jut, ezen a meccsen fog eldőlni. És ezen dől el, hogy a többi csoport harmadik, amelyik tovább jut, az kivel fog találkozni a legjobb 32 között. Tehát minden meccsnek meg lesz azért a maga varázsa, abból a szempontból, hogy az érintett csapatok az utolsó csoportmérkőzésig küzdenek azért, hogy valahogy tovább jussanak. Még hogyha Kongót és Üzbegisztánt, Portugália és Kolumbia is megveri 5-5 góllal, valószínűleg nem ez lesz, de most a hasamra ütöttem, akkor is az egymás elleni meccsük az egyik győz, lehet, hogy tovább jut. Lásd ugye, még 86-ban a magyar válogatott a 0-6 után is tovább juthatott volna, Kanada elleni győzelem és egy franciák elleni kis különbségű vereséggel.
Én ugye 8-at tovább mennek csoport harmadikok.
Így van, 12-ből 8 tovább megy, és valószínűleg lesz olyan csoport.
Nem csak az első
csoport,
kettő, hanem a legtöbb helyen a harmadik is tovább
lesz
tud
olyan
menni.
Csoport, valószínűleg ahol a harmadik meg a negyedik helyzet x-el majd egymásra, és akkor kiestek szépen mind a ketten. Nem tudjuk. Tehát minden szempontból érdekes lesz.
De sok ez a meccs szám, nem sok, ha kint lennénk, akkor jó lenne, ha most máshogy nézzük így, hogy nem vagyunk kint, hogy látod, vagy majd a puding próbálja az evést, tehát utána beszéljünk
én
róla?
Én mindenképpen azt gondolom, hogy sok. Tehát ennyi mérkőzést mi nézők nem tudunk befogadni. Tehát a naponta, de nem is három az elején, 4 mérkőzés.
Bocsánat, ez ugye 104 meccs, ez több, mint az első 5 VB-n az összes meccs együttvéve.
És még egyszer mondom, 72 meccs, tehát a meccseknek nagyjából a 3/4 után alakul ki a 32. Tehát lesz egy olyan, mint hogyha...
Amivel indultunk 4 éve.
És már 32-re is sokan azt mondták, hogy nem 16, meg nem 24, tehát sok, de a 32-t én elfogadom. Nyilván, ha ott lennénk, az nagyon jó lenne, tehát azt el nem tudom mondani mennyire, és néhányan hallgatók közül át se élték az soha, hogy mi az, hogyha mi ott vagyunk a VB-n. És ha a magyar válogatott ott lenne, akkor további jutási esélye is lenne, mert azért valóban 8 legjobb harmadik. Tehát mondjuk a bosnyák válogatott joggal számol úgy, hogy hát még akár tovább is juthat a csoportjából, független attól, hogy mondjuk a leggyengébb európai csapatnak tartják nagyon sokan. Illetőleg nyilván az is nagy kihívás lesz, hogy a világbajnoknak 8 sikeres meccsen kell túl lenni. Én azt gondolom, hogy az az idő már elmúlt, mint ami 2002-ben volt, hogy a brazilok úgy lettek világbajnok, hogy minden meccsüket megnyerték. Ugye legutóbb is Argentina a nyitó mérkőzésén Szaúd-Arábián kikapott, attól még lehetsz világbajnok. A spanyolok is volt, hogy vereséggel kezdtek Svájccel. Tehát vannak ilyenek, de az más dolog. Egyébként meg nyilván maguk a játékosok szempontjából is más. Tehát én azt gondolom, egy spanyol válogatott, hogyha Lamine Yamal az első héten nem egészséges, akkor azért a Zöldfoszki szigetek meg Szaúd-Arábia ellen Yamal nélkül is valahogy ellesznek a spanyolok. Ha Afonso Davis Kanadában nem egészséges, akkor lehet, hogy Kanada nem jut tovább. Tehát, és akkor ezek a nagy párharcok már a csoportban is meglesznek, de igazán a világbajnokság azért a kieséses szakasztól fog indulni.
És a sztárokon múlik a népszerűsége? Így zárásként, ugye Messi, Ronaldo, és ha már ugye Mexikó játssza az első mérkőzést, akkor Ochoa is a 6. világbajnokságán lép pályára, ez azért elképesztő szám. És ugye Modric is ott van, vagy éppen Neuer, Nagatomo, hogy ne csak európaiakat, vagy éppen,
40 éves,
vagy éppen dél-amerikaiakat mondjunk, vagy közép-amerikaiakat. Szóval, hogy mennyire kellenek ezek a sztárok, vagy például Neymar, aki kapcsán sokan emlegették, hogy azért is lehet ott a brazil keretben, mert annyira vonzza a nézőket, nem csak az országban, hanem azon kívül is. És hogyha történettel kezdtük itt a BL döntőben, akkor mennyire a történetek határozzák majd meg ezt a világbajnokságot is, hogy mennyire lehet népszerű?
Nézd, nyilván egy VB-n mindig születnek új sztárok. Egy világbajnokságon megismersz olyan csapatokat, vagy olyan játékosokat, akik esetleg nem voltak annyira szem előtt Európában. De az tény, hogy itt egy generáció utolsó világbajnoksága lesz.
Bocsát, ezt mondtad 4 éve is, vagy nem?
Ezt Messi és Ronaldo esetében már 2018-ban azt mondták. Ott egy napon esett ki Argentina és Portugália, valószínűleg VB-n őket többet nem látjuk. Erre a következő évben ott voltak mind a ketten, az egyikük meg is nyerte, és most megint. De nem fog a következő, tehát 2026-ban már nem lesz Messi, nem lesz Ronaldo, nem lesz
Modric,
Neymar, nem lesz Modric. És ezek a játékosok, hogy köszönnek el, az másképp. Átveszi őket egy középgeneráció, ne felejtsük el, Mbappé már világbajnok és VB ezüstérmes is, és könnyen lehet, hogy ezen a VB minden idők legjobb góllövője lesz, és Klózét is utol fogja érni. Ott lesz Haaland, aki még nem játszott világbajnokságon, mint a VB legidősebb játékosa, gondolom a skót kapus, aki 43 éves, és még sose volt VB-n, és most se biztos, hogy védeni fog, mint egy Ochoa esetében is lehet, hogy nem ő lesz a mexikói a kezdőkapusa, ezt most még nem tudom, de új sztárok születnek majd. Én mégis azt gondolom, hogy minél több mérkőzésen kell végig menned, végig darálnod, hogy világbajnok legyél, annál inkább a keretek mélysége fog dönteni. Így én a hagyományos nagy futballnemzeteket várom a végére. Ugye a brazilokat, argentinokat, Dél-Amerikából, spanyol, német, angol, portugál, nem tudom, holland, Európából. Kíváncsi vagyok, hogy afrikai csapat most oda tud-e érni, illetve hogy lesz-e olyan sötétló, mint mondjuk Norvégia, vagy korábban már egyszer sötétlóként nagyon jól szerepelt Törökország, ott lesz-e esetleg a véghajrában, de hát
ez még soká fog kiderülni. A kezdés 6 nap múlva, 11-én majd természetesen itt az M4 Sporton élőben követhetik a világbajnokságot. Föl kell készülni az éjszakázásra, vagy éppen a korai kelésre, de hát mi itt leszünk. Köszönjük szépen mára a figyelmet, a viszonthallásra.
Ez volt a Gurulj be lassítva is, a Nemzeti Sportrádió labdarúgás magazinja. Ez a Buli, a Nemzeti Sportrádió jégkorong magazinja.
Virányi Zsolt vagyok, köszöntöm Önöket a Buli különkiadásában. Azért különkiadás, és azért más, mint ami eddig szokott lenni, vagy eddig volt, mert hogy jelenleg is zajlik a Zürichi világbajnokságon, az elit jégkorong világbajnokságon a magyar és a lett válogatott mérkőzése. Edvi László kollégámmal ülök itt a stúdióban, és hát nem ezt a mérkőzést figyeljük kizárólag, de Laci, igen. A lényeg az, hogy a magyar csapat jövőre Németországban is ott lesz majd az elit VB-n, nem kell a divízió egyperes VB-n kiharcolni az egyetlen egy feljutó helyet, mert hogy a francia válogatott biztosan feljut jövőre a világ elitbe, akkor is, ha esetleg a világbajnokságon nem még ez az első vagy a második helyen. De hát nézzük meg azt, hogy milyen úton ért el a magyar csapat, Magyaros Gergely és a magyar stáb azt, hogy most már sorozatban másodszor sikerült bennmaradni a világ elitben, ilyen korábban nem volt, csak ugye az 1930-as években, amikor többször is szerepelt a magyar válogatott a világbajnokságon, de akkor nem volt még ilyen divíziós rendszer, meg ilyen ABC csoportos jégkorong VB, csak egy jégkorong VB. Szia Laci, hogy áll a magyar csapat a lettek ellen? Ez az utolsó meccsünk, de már biztos, hogy benn maradtunk.
Szervusz, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Hát a második harmad közepén 4 gólos hátrányban vagyunk, ebből 3-at az első harmadban szedtünk össze. Hát pontosan tudjuk, hogy a lettek azért nem a mi szintünkön van. Én megkockáztatom, hogy a legtradicionálisabb szovjet hokit játszák még mindig a lettek. Tehát én magam, megmondom őszintén, nagy rajongója vagyok már évtizedek óta a lett hokinak, hát nyilván egy lett magyar mérkőzésen a magyar csapatnak szurkolok, de hát ez egy különbség a két csapat közt. Most ami még szintén érdekes a lettek számára, hogy nekik ez egy fontos találkozó, mert ugye ők érdekes utat jártak be, mert le tudták győzni az Egyesült Államokat, le tudták győzni Németországot, ám kikaptak Ausztriától, és ezzel hozták magukat kellemetlen helyzetbe. Tehát ezzel a mérkőzésen nekik mindenképp 3 pontot kell szerezniük. Hát most jelenleg valamivel több mint 7 perc van hátra a középső harmadból, és 4-0 arányban vezet Lettország, tehát nem kérdés, hogy ezt a 3 pontot meg fogják szerezni. Igen, ez egy érdekes csoport. Ugye jelen állás szerint 2 csapat, Finnország, illetve Svájc 100%-os teljesítménnyel
áll. Este 20:20-kor játsszák a csoport rangadóját.
Igen, de most ennek van értelme, nem tudom, van értelme. Ugye csütörtökön kezdődik a világbajnokság, kiszámolni nem lehet, hogy melyik
kiesési jobb. Szakaszra gondolsz, hogy a negyed döntőtől.
Igen, gyakorlatilag.
És igen, most tehát első vagy második, vagy az a másik csapat harmadik, negyedikje, ezt azért nem annyira lehet.
Svájcnak érdekes a történet, mert otthon van Svájc, soha az életben nem nyert még világbajnokságot. Én ott voltam 1992-ben, akkor voltam először átcsoportos világbajnokságon.
Azt hol rendezték?
Azt még Csehszlovákiában rendezték meg.
Akkor 92-ben. Prágában voltál?
Pozsonyban.
Pozsonyban.
Csehszlovákia. Akkor még 12 csapatos volt, két hatos csoport volt. A csoportok egy részét Prágában rendezték, a másikat Pozsonyban, majd fél úton a csapatok cseréltek. Ott sikerült minden pozsonyi mérkőzésen kint lennem. Na, azóta datálódik a svájci jégkorong kis túlzása, mert akkor ezüstérmesek voltak, és azóta ők kisebb megszakításokra a világ közvetlen élvonalában vannak. Az elmúlt években is döntőket játszottak, de soha nem lesz Svájc világbajnok. Tehát ez egy óriási tragédia a svájciaknak, és most otthon vannak. Most
5 VB ezüst után.
Így van.
Itt van mindenki, aki számít az NHL-ből. Nagyon nagy a hangulat, ugye nekem szerencsém volt, hogy most kint lehettem. Te Tamperében 2023-ban ott voltál, illetve ugye tavaly Herningben volt a világbajnokság, de a Tamperein ott végignézted az összes magyar mérkőzést is, meg nem csak a magyar meccseket, de a lényeg az, hogy Zürichben a svájci szurkolók fantasztikus hangulatot varázsolnak, ahogy a másik helyszínen is, de ugye most mi Zürichben játszunk a lettek ellen, kaptunk 9-0-ra a svájciaktól, egy Nemzetközi Jégkorong Szövetséges kiadványt itt fellapozva, Prága Pozsony 92-es általad említett 56. jégkorong világbajnokságnak a helyszíne, 12 csapatot mondtál, nem tudom, hogy meg tudod-e tippelni, de nem kell. Az olaszok 9-ek voltak, akkor jött ez a sok honosított kanadai féle olasz válogatott. A norvégok 10-ek, a franciák a 11-ek, és a lengyel válogatott a 12-ek, mert a lengyelek nagyon-nagyon sokáig még a 8 fős átcsoportos mezőnyben is ott voltak 7.-8. helyen. Hát mi például ugye a 30-as években voltunk 5-ek, 37-ben voltunk 7-ek is, de hát akkor fel is teszem a kérdést, mielőtt interjúkat is hallgatnánk, hogy Spiller Istvánnal is ezt beszélgetjük most már napok óta, és itt a Nemzeti Sportrádióban is, hogy fejlődés vagy stagnálás a magyar felnőtt férfi jégkorong válogatott szintje, mert eljutottunk oda, hogy sporttörténelmi tett, hogy tavaly először bent maradt a csapat, most már másodszor, ilyen sem volt korábban, de mennyiben és miben fejlődünk, vagy miben kellene fejlődni, hogy mondjuk ne kapjunk ki 9-0-ra a svájciaktól, tavaly ugye 10-0-ra kaptunk ki. De az osztrákok is kikaptak 9-0-ra, csak ők azért, ahogy mondod, még a csoportban a 4 közéjutásért, a legjobb 8 közéjutásért is harcolnak ma az amerikaiakkal.
Amerika kiki meccset vívnak, és hogyha Egyesült Államokat akár döntetlen után legyőzik, akkor is ők fognak bejutni a
és akkor még 8
közéjutásért. És a világ Egyesült Államok nem jut be.
Hát kiesett magyarán az osztrák Egyesült Államok meccsen, na de 22-ben a politikai okok miatt ugye az osztrák és a francia került fel a világ elitbe, az elit VB-be, a franciák most egyelőre lent ragadtak a divízió 1/A-ban, az osztrákok meg nagyon nagyot fejlődtek.
Hát tavaly ott voltak ugye már legjobb 8 között.
Így van.
És az osztrákok ki tényleg fejlődik, de megmondom őszintén, én nem szeretem az osztrák jégkorongot. Tehát elég csak annyit mondani, hogy tavaly ugye felkészülési meccset vívtunk, közvetítettük itt a Nemzeti Sportrádióban, a második harmadban olyan súlyos sérülést okoztak, ugyebár a legjobb játékosunknak, hát egyik legjobbjuknak, Sofron Istvánnak, hogy nem csak a VB-t hagyta ki tavaly, hanem hónapokra kidőlt. Most Bartalis Istvánnak okoztak nagyon súlyos sérülést, úgyhogy haza kellett utaznia, műteni kell. Én az osztrákok itt egy picit sem szeretem. Kimondottan ellenszenvesen tartom, miközben 5-0 arányban vezet Lettország sajnos Magyarország ellen, szóval én egy kicsit se szeretem, amit én nem szeretem ezt a kifejezést, hogy piszkos jégkorong, ezt sokan használják, de ha valaki játszik piszkos jégkorongot, akkor azok az osztrákok. Ellenben sajnos ezzel be lehet jutni egy legjobb 8 közé. Én nagyon kíváncsian várom egyébként az Egyesült Államok Ausztria mérkőzést, hogy az osztrákok be tudnak-e jutni, mert az nagyon nagy fegyvertény lenne. De ezt a jégkorongot akkor sem fogom szeretni. Én a játékos jégkorongot szeretem, és akkor most térjünk vissza oda, amit előbb mondtál, hogy fejlődik-e a magyar jégkorong. Igen, szerintem azért fejlődik, mert van benne egy fantasztikus koncepció, nevezetesen az, hogy magyar a szakvezetés. Tehát Majoros Gergely, szaporói hős vezeti a csapatot, Tokai Viktor, szaporói hős az egyik segédedző, Szilasi Zoltán, aki a gyakran szoktunk beszélgetni itt a rádiónkban is, hiszen a Gyergyónál is ott van.
Teljes magyar stáb, de a válogatottban is Nilsson sérülése miatt nincs honosított játékos.
És szerintem a legnagyobb ereje. Jó, ez még ahhoz kevés, hogy egy Lettországot, egy Finnországot, egy Svájcot megszorítsunk. Ez furcsa kimondani, de megszorítani se tudjuk. Legyünk őszinték, ez a 16 csapatos világbajnokság úgy épül fel, hogy 8 csapat plusz 4 csapat plusz 4 csapat. És miután két csoportra szedik ezt a 16 csapatot, a 8 fős csoportok is úgy épülnek fel, hogy 4 csapat plusz 2 csapat plusz újabb 2 csapat. Na most
Mi az újabb két csapat hát vagyunk,
így van, és a másik ebbe a kategóriába tartozó csapatot kell nekünk legyőznünk a bennmaradáshoz.
Most a briteket legyőztük 5-0-ra,
és Kazaksztán, idén legyőztük a briteket, ez megvan. tudunk esetleg szoros meccseket játszani a másik kettővel szemben, lásd Ausztriába szemben tisztességgel helytáltunk.
Abszolút. 3-2 volt, és egyenlíthettünk volna, üres kapura lett a negyedik gól. Másik
harmadban jók voltunk, és volt egy-két buta kiállításunk az ellenfél harmadában.
Kicsit magunkat vertük meg, mert az osztrák csapat ott, nem azt mondom, hogy ott játszott a legrosszabb formájában, de nem villogtak
Nisztenrék. Erről mi is tehetünk, hogy ők hogy
és ezért fájt nagyon jó. Az a vereség, mert hogy azért a hosszabbítás benne volt abban a meccsben, igen. De hát nem éltünk igen. A lehetőséggel.
Igazából mi ezekkel tudunk partival lenni, lásd tavaly Norvégiát, hogy csak 1-0-ra kaptunk ki, tehát az a másik két csapattal szemben tudunk partival lenni, ellenben van 4 csapat, amely kimagaslik a csoportból. Na most ebben a 4 csapatból 3 egészen biztos, hogy mindig bejut a legjobb 8 közé. Itt olyanok fordulhatnak elő, hogy mondjuk Németország helyett most esetleg Lettország fog bejutni a mi csoportunkból a legjobb 8 közé. De ez még mindig nem a mi szintünk. A mi szintünk az, hogy le kell győzni a velünk egy szinten lévő csapatot. És ez addig jó, amíg ezt az A csoportba tudjuk tenni, mert a B csoport tele van ilyen szintű csapatok. Én azt mondom, hogy jelenleg, hogy most, hogy nincsen Belorusszia és nincsen Oroszország, a magyar válogatottnak a helye a világon a 15 és a 22. hely között van. Egy szinten vagyunk Olaszországgal, Franciaországgal, egy szinten vagyunk Szlovéniával, kicsit jobbak vagyunk a Nagy-Britanniától, tehát ezek a csapatok egy szinten vagyunk. Amit mondtál te is, hogyha esetleg valamikor kiesünk az A csoportba, akkor szóval nagyon nehéz ezt visszajutni, mert akkor egy héten belül ezek közül nekünk 4-et kell megvernünk, itt pedig csak 1-et. De hát nyilván sem erről a játékosoknak sem, hogy több mérkőzésen nincs esélyük. Mert mindig elmondjuk, hogy a fejlődésünk szempontjából ez nagyon-nagyon fontos. Nyilván fejlődés szempontjából nagyon fontos, de a szurkolók is előbb-utóbb egy győzelemnél többet várnak. De amíg ilyen a kiírás, és egy győzelemben bent tudunk maradni a világ 16 legjobb csapat közt, hát hány sportba örülnénk, ha ott lennénk a világ 16 legjobb csapata között.
És itt egy pont, ugye azt meg nem tudjuk megjósolni, hogy az oroszokat, fehér oroszokat hogy és mikor hozzák vissza, mert akkor azért könnyen lehet, hogy akár a magyar csapat is, meg még például a másik csoport, a másik nyolcasból kieső Olaszország is, vagy éppen aki a jelen pillanatban a britek ugye estek ki, és az olaszok, ez a két kieső az elit VB-n, mi bent maradtunk, bemaradtak a szlovének is, szóval, hogy ezek közül az országok közül azért bárki találhatja magát a divízió egyperás mezőnyben. Edvi Lászlónak köszönöm szépen, még maradj azért a stúdióban, és figyeljük a meccset, viszont Benk Andráshoz kapcsolunk, korábbi kiváló válogatott játékosunkhoz, aki munka közben egy kicsit félretette most azt, amivel foglalkozik, hogy egy pár percben elmondja azt, hogy ő szerinte miben, mennyit, hol fejlődik a magyar jégkorong, hol a mi helyünk. Szia Andris, hallasz-e?
Szia, hallak, igen, üdvözlöm a hallgatókat is. Köszönöm szépen. Hát mindenképpen fejlődik a magyar jégkorong, ezt mutatja az is, hogy most már második alkalommal bent tudtunk maradni az A-csoportban, és igen, ahogy az előbb is mondtátok, hogy ehhez most elég volt egy győzelem, ahogy tavaly is elég volt egy győzelem, de ez most erről szól, ahogy tényleg korábban mondtátok, hogy ezek a szabályok, hogy igazából egy csapatot kell a csoportunkból legyőrni, ahhoz, hogy bennmaradjunk. Ez már régebben is próbálkoztunk ilyennel, akkor nem sikerült. Tényleg ez egy nagy előny nekünk, úgymond, hogy nincsenek a fehér oroszok és az oroszok, mert akkor még telítettebb lenne ez az élmezőny, de mi ennek örülünk, hogy itt lehetünk, és hát évről évre ilyen mérkőzéseket tudnak játszani a srácok. Én úgy gondolom, hogy ez látszik a játékon is, látszik a sebességen, hogy sokkal közelebb kerültünk a top csapatokhoz, mint régebben voltunk.
Hogy közben szólok.
Azért lőttünk, egy óriási gólt lőtt a magyar csapat, és hamarosan azt is megmondom, hogy kilőtte a bal felsőbe 5-0-nál, mert épp azt akartam kérdezni is, hogy szóval mikor lövünk mi gólt a letteknek, mert azért nagyon fontos a Nemes, ha minden igaz, akkor Nemes Márton varta fel a pakkot a bal felsőbe, és arcára van írva, hogy azért már tele van a hócipője, hogy 5-0-ra vezettek a lettek, de most már 5-1.
Én meg azt akartam, hogy az Andrásnak mondani, és ide figyelmeztetni rá, vagy emlékeztetni rá, hogy 2016-ban Belorussziát például le tudtuk győzni, csak akkor az egy győzelem ugye kevés volt a bennmaradáshoz, mert úgy alakultak az eredmények a francia, belorusz, magyar hármas között, hogy nem sikerült akkor bennmaradnunk. Tehát egy Belorusszia szintjét is akkor már elértük. De itt az a gond, hogy ugye van, tényleg ez ilyen, én úgy érzem le, Andris, nem tudom, hogy mennyire értesz ezzel egyet, hogy tényleg olyan három csoportos ez a felsőbb osztály. A 8 csapat, amit mondtam, újabb 4, és van újabb 4 csapat. Nem tudom, mennyire értesz egyet ezzel.
Ez teljesen így van, igen. És igazából az a pár csapat, aki így liftezik, az még hozzá lehet nevedni alulról még egy-két csapatot. És ezek rotálnak igazából, ezek a csapatok rotálnak, hogy divízió egy eleje, A-csoport alja, vége, és akkor innen próbálkoznak előrébb lépni. Például megnézhetjük az osztrák meg a szlovén csapatot, aki azért most már jó 10-20 éve stabilnak mondható, néha-néha találkozunk csak velük a divízió egyben, hogy ők is azért nem ott vannak, jobbak nálunk, stabilan jobbak nálunk, de mégse tudtak azért a top 6-8-ba úgy bekerülni.
Illetve ők mondjuk a második harmad közepéig játszanak szorosat, aztán utána megkapják azt a 2-3 gólt, amivel ők is kikapnak 6-1-re. Hát, hogy mit nem mondjak, a finnek 7-1-re verték ezt a lett csapatot. Lehet, hogy a lettek azt a meccset, nem tudom, ilyen nincs, hogy feladják, de hogy valahogy az nekik nem feküdt. Ki tudja, és ugye 9-0-ra kaptak ki a svájciaktól az osztrákok is, csak hát mondom, ezek a válogatottak azért jobban el tudnak érni egy-egy szorosabb mérkőzés, meg gólokat is tudnak lőni. Mit lehet profitálni ebből? Játékosként utaltál arra, hogy most már akkor a 2024 óta bizony, ez most már a 24-25, a 25-26-os sorozat, amikor 10 ilyen A-csoportos, sőt, tehát összességében a szezonban majdnem 20 A-csoportos meccset játszunk felkészüléssel együtt, ami régebben elképzelhetetlen volt.
Hát pont, hogy mondod, ez egy óriási nagy szám, és erre kell törekedni minden évben, minél több ilyen meccset játszani. Mert ha belegondolunk csak abba, hogy így a magyar hoki történelmében, amikor például Fehérvár bekerült az Erste, az Ebelbe, és ott 16 meccsen keresztül pontot nem tudtunk szerezni.
2007-ben, igen.
Igen, kellett az a meccs mennyiség, hogy egyáltalán az iramot fel tudjuk venni, és utána szépen évről évre egyre jobb lett, egyre jobban fel tudtuk venni az iramot, és ez ugyanezt történik most az A-csoportban. Egyre több ilyen csapattal egy sokkal gyorsabb hokit játszunk, ők látszik, hogy korcsolyázásban úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat fejlődtünk, az összes mérkőzésen ott tudunk lenni, tudunk menni a csapatokkal. Azt is látni viszont, hogy sokkal pontosabban passzolnak, fejben gyorsabbak még, és ezt az iramot kell fölvegyük. És ehhez nagyon sok mérkőzés kell.
Mint egykori játékostól kérdeznék, a játékos lélektanban kicsit menjünk már bele. Tehát mi a jobb a játékosoknak, hogyha éles meccseket játszhatnak mondjuk a divízió 1/A-ban velük egy szinten lévő csapatokkal, Lengyelország, Szlovénia, Franciaország, Olaszország, Nagy-Britannia, stb. Gyakorlatilag itt van 6-7 csapat, vagy pedig egy nagyon éles meccset játszanak az Elit VB-n, és a további 6 mérkőzésből 4-en nem nagyon vannak partiba az ellenfélel is, és 2-nél vannak esetleg partiba. Tehát mennyire tesz jót egyébként a játékos lélektannak, hogy esetleg tavaly 10-et kap Svájctól, idén 9-et kap Svájctól, vagy hogy viszonylag magabiztosan legyőzi egy Németország tavaly is, meg idén is. Tehát melyik a jobb? A divízió 1-ben győzelmeket aratni, azon szinten lévő csapatok ellen többet is, vagy itt az A-csoportban nagyon jó kell játszani, de esetleg komolyabb vereségeket elszenvedni.
Én azt mondanám, hogy mivel profi sportolókról van szó, ők tisztában vannak azzal, hogy hova mennek, és hogy ott mi várja őket. És erre készülnek. És sokkal jobb itt lenni az A-csoportban, és azért küzdeni, hogy bennmaradtosan az ember, de ebben a millióben lenni minden egyes mérkőzés teljesen más színvonalú, teljesen más a körítés, mint egy divízió 1-ben. Ez olyan, mintha amatőrként persze azt mondanád, hogy akkor örülsz, hogyha lemész hokizgatni, és minden mérkőzés megnyersz, mert jól érzed magad. Persze a divízió 1-ben jó sikereket elérni, de igazából senki nem nézi azt, hogy a divízió 1-ben ki milyen ügyes, hanem azt nézik, hogy az A-csoportban ki van, hogy ki tud oda kerülni, kire stabil a csoportos csapat, és ez sokkal többet jelent az országnak is, meg a játékosoknak is, a játékosok egyéni karrierjénél is, azt már észreveszik, hogy ez a magyar válogatott, ez most már évek óta ott van az A-csoportban, hát van egy-két ügyes sávó, na nézzük meg őket, lehet, hogy magasabb szinten is megállnák a helyüket. Szóval innen már válogatnak csapatok, meg nemzetek. Divízió 1-ből nem feltétlenül.
Mennyit számíthat ez mondjuk Szongott Domán draftolása, NHL-es esetleges draftolása szempontjából? Itt is több mint 20 évet kellett várnunk, vagy kell várnunk. Ugye 99-ben Gröslő Tamás, 2000-ben Szuper Levente, és talán 2002-ben Vas János, ő volt a legutóbbi, akinek a játékjogát draftolták, de ugye nincs még NHL-es játékosunk, akivel is mutatkozott volna. Szóval mit segíthet egy ilyen, hogy sorozatban ott vagyunk most már harmadszor az Elit VB-n, reméljük, hogy ez így is marad. Jövőre Németországban lesz világbajnokság, és Kazaksztán, valamint ugye Ukrajna jutott fel a második vonalból. És hát az egyik csapattal véletlenül játszunk, vagy Kazaksztánnal, vagy Ukrajnával, ismét bennmaradásért. De a kérdés az, hogy Szongott Dománnak és a fiatal tehetségeknek NHL szempontjából mit érhet egy ilyen Elit VB?
Hát például, ha visszanézünk az előző kérdésre, sokkal többet ér egy ilyen Elit VB, mint egy divízió 1-ben mondjuk lőtt volna 4 gólt, meg adott volna 3 gólpaszt, és mondjuk följutunk. ez a VB sokkal többet ér neki. Mert ha őt leigazolják, tehát ledraftolják, elviszik még magasabb helyre, mert most mint ahogy most játszik, ott neki ez a sebesség kell, majd ezt kell tudnia.
Ráadásul nem felnőttek között játszik a finn csapatában, ugye a Kókóban, hanem az U20-asoknál, hiszen ő még csak 17 éves.
Hát igen, és ő most már 17 évesen nem az első alcsoportos VB-n vehet részt, ahol gólt is lőtt, hogy ez neki egy óriási fejlődési lehetőség, és biztos, hogy figyelik őt a scoutok, és múlhat ezen is, hogy egy-két helyen kedvezőbb helyen kelljen, mert reméljük, hogy el fog kelni.
Nem vagy benne te most úgy a jégkorongban, de azért a múltad igen jelentős és dicső is, hogy mit kell tenni az utánpótlásban dolgozóknak ahhoz, hogy egyre gyorsabban gondolkodjunk, gyorsabban korcsolyázzunk, hiszen itt a 10 év alatt azért például a merítés is jelentősen mindig nőtt 2009 és 2016 között, és szerintem 16 és most 26 között is, hiszen például csak a tavalyi VB-hez képest 10 új játékosunk van ebben a keretben.
Igen, a játékos mennyiség is nagyon nagyot nőtt, ez köszönhető még annó a szaporói feljutás után bejövő TAO rendszernek és a támogatásoknak, hogy sokkal többen tudták megengedni maguknak, hogy ezt a sportot válasszák, mert azért ez egy nagyon drága sport, időigényes és drága sport is, amit nem könnyű a szülőknek segíteni, de hogy most már megvan az a játékos mennyiség, ami régen nem volt meg, és akkor ebből a játékos mennyiségből van most ez a minőségi kiválasztódás, ami a többi a csoportos nemzetnél már sokkal régebb óta ott van. Úgyhogy ez a cél, hogy a mai magyar utánpótlás nevelésben most már a mennyiségből legyen meg az a minőségi kiválasztódás, és azért látszik, hogy milyen sok U16-os, U18, U20-as korú magyar játékos tud már külföldön elhelyezkedni, és ez egy óriási nagy szó, mert ott sokkal jobban tudnak fejlődni, mert profib nemzetekhez mennek Svédországba, Finnországba, pont ahogy a Domáról is beszéltünk, és biztosan és látszólag is ott jobban tudnak fejlődni. Egyelőre még, mint itthon.
Andris, köszönöm szépen, hogy itt a Nemzeti Sportrádióban elmondtad a véleményedet, hiszen a magyar felnőtt jégkorong válogatott sorozatban másodszor bennmarad, az Elite VB-n bennmaradt, kellett ugye hivatalosan az, hogy a britek kikapjanak mindenkitől, így például vasárnap a lettektől is, és akkor vált hivatalosan, hogy jövőre is az Elite VB-n lesz a magyar válogatott. Benk Andrásnak még egyszer köszönöm szépen. A maradék időben elismétlem azt, hogy ugye a magyar csapat rögtön kezdett a finnek ellen Zürichben egy 4-1-es vállalható vereséggel, aztán jött ez a bizonyos Ausztria elleni üres kapus góllal 4-2-es vereség. A briteket 5-0-ra legyőztük. Hamarosan mindjárt a meccs utáni nyilatkozatokból felidézzük majd Bális Bencét, aki nem kapott gólt, illetve még lehet, hogy mást is, de majd elsőként hamarosan Bális Bencét, de addig még végigmondom a többi eredményt. Két szünnap következett, ilyen sem volt még, hogy az Elit VB-n két pihenőnap, például a stábtagjai elmentek, a magyar stábtagok, már nem a játékosok, hanem az edzők hegyet mászni, egy 2000 méteres hegyet megmásztak ott Svájcban, aztán sajnos nem sikerült a német falat átugrani, 6-1-es vereség, 9-0 ugye a svájciaktól, és jött egy 7-3-as vereség az Egyesült Államoktól, most pedig 5-1-re, egyharmad van még hátra számunkra a VB-ből, kétharmadnyi játék után a lettek 5-1-re vezetnek. Szóval hallgassuk meg, hogy Zürichben mit mondott a mix zónában a britek 5-0-ás legyőzése után a kapusunk Bális Bence, aki nem kapott át ott gólt. Bális Bencével folytatjuk azt, hogy ezen a mérkőzésen kapott gól nélkül lehozni mindig óriási dolog. Hogy éled meg? Meg azt, hogy azért a bennmaradáshoz most egy óriási lépést tettetek ezzel a győzelemmel.
Hát a kettő közül az utóbbi a legfontosabb. A másik az nem nagyon érdekel, megmondom őszintén. Ugyanúgy 3 pont, 3 pont, így van, tettünk egy lépést afelé, hogy ez megtörténhessen, de van még előttünk elvégzendő feladat, én azt gondolom, és könnyebb nem lesz, az biztos.
Hát nem, mert ugye jönnek majd a németek, aztán a svájciak, lettek amerikaiak. Ezen a mostani meccsen a britek hol veszítették el az összecsapást? 3-0-nál kapus kellett cserélniük, és tulajdonképpen azért volt a brit csapatnak is helyzete, de nem tudott fölénk nőni egyáltalán.
Nem tudtak olyan helyzeteket kialakítani, ami relatíve életveszélyes lett volna, vagy mezőny fölint kialakítani, beszorítani minket hosszabb időre a harmadba. Igazából én azt gondolom, hogy csapatszinten vertük meg őket. Teljes mértékben konzisztensek voltunk, nagyon jó teljesítmény nyújtottunk végig. Én nem kíváncsi ezek, mit mondanak majd a videó alapján az edzők, de én nem érzem egyáltalán, hogy lett volna hullámvölgyünk egy pillanatot se.
Talán az első harmadban volt
egy-két percünk a britek fölénk nőttek, de utána is szépen mattoltuk őket, és 2-0 volt már az első harmad után. Ez a lényeg, ez a hatékonyság lehet a további meccseken a kulcs, vagy ott mire kell figyelni, mert ahogy elmondta a szövetségi kapitány Majoros Gergely, rögtön pénteken a németek egy másik szint már.
Hogyne. Azért ezt nem szabad alapul venni. Azért ez a brit, ez nem egy olyan alcsoportos szint, akik mondjuk következni fognak, szóval ebből is le kell vonni a tanulságokat, meg kell nézni, mi ment jól, nyilván ellenük, vagy egy hozzánk közelebbi csapat ellen tudunk dominálni, tudunk erősebbek lenni, de azt gondolom, hogy a következő cél az az, hogy a magasabb szinten lévő, vagy egy polccal feljebb lévő csapatok ellen is sokkal több jó momentumot, és hosszabb ideig tudjunk konzisztensek lenni, ez kell, hogy legyen a célunk.
Ezek a célok, ebből valami sikerült, valami nem. Szerdán érkezik a válogatott haza délután a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre, de vajon mit mondott Majoros Gergely B. Németh Péternek, miután eldőlt, hogy a magyar csapat bent marad az elit VB-n?
Boldogok vagyunk nyilván, hogy ez sikerült. Olyan szempontból most kicsit más a helyzet, hogy még van két mérkőzésünk, ami nekünk nagyon fontos, amikor mi elindultunk az úton, akár még a tavalyi szezon legelején is, akkor is többször hangsúlyoztam, hogy mi nem azért jövünk, hogy nyerjünk egy meccset és bent maradjunk. Ez egy mellékterméke lesz annak a fejlődésnek, annak az előrelépésnek, ami a legfőbb célunk, és azt gondolom, hogy ez a két mérkőzés, ez még tartogat nekünk nagyon sok fejlődési lehetőséget, és ha mindent a leges-leges legjobban csinálunk, akkor pedig akár valamiféle bravúrt is.
Ugye a bentmaradás azzal vált biztossá, hogy Nagy-Britannia 6-0-ra kikapott Lettországtól, így az utolsó forduló eredményétől függetlenül az egymás elleni eredmény miatt nem előzheti meg a magyar válogatottat. Elárulja nekem, hogy milyen magyar válogatottra számíthatunk az utolsó két mérkőzésen? Felszabadultabb lesz a biztos bentmaradás miatt, nem kell görcsölnie, vagy a felszabadultság eddig is megvolt a játékosokban, hogyan vélekedik?
Én nem hiszem, hogy eddig görcsöltünk volna. Itt felfelé kell, hogy játszunk. Tehát alapvetően túlnyomó részt olyan válogatottakkal találkozunk, amelyek vagy előttünk, vagy nagyon messze előttünk járnak, és a következő két ellenfél, Egyesült Államok és Lettország is. Úgyhogy én nem hiszem, hogy mi görcsöseket lettünk volna akkor, hogyha nem tudjuk, hogy bemaradtunk-e vagy sem. Bármi, amit mi el tudunk érni ezen a két országen, az óriási bravúr. Az a legfőbb célunk mindig az ilyen top ellenfelek ellen, hogy harmadról harmadra a lehető legjobbat nyújtsuk. Ez az eddigi mérkőzésken hol sikerült, hol nem. Bele szeretnék menni a mélyére, akkor azt gondolom, hogy tulajdonképpen a svájci második harmadon kívül mindegyik jó vagy kiváló volt, amit végre tudtunk vinni. Most még van hátra 6, és ebből is szeretnék kihozni a legtöbbet.
A Buli című Jégkorom magazinban, itt a Nemzeti Sporterdőben a maradék néhány percben Edvi Lászlóval, kollégámmal beszélgetek, hiszen a magyar válogatott bennmaradt az elit VB-n, és hát nagy kérdés az, hogy a legutóbbi számunkra Zürichben rendezett elit VB-n 2009-ben 17 éve, te gondoltál-e arra, hogy majd 2026-ban arról beszélgetünk, hogy sorozatban harmadszor is elit VB, miközben ezek a 9-10-0-es vereségek ugye nem túl hízelgőek, és hát a játékosok is nehezen viselik, meg hát a szurkolók is.
Ezek rosszul néznek ki valóban, de azért tegyük helyre, itt nem arról beszélgetünk, hogy labdarúgásban kapunk 9 góllal ki vagy 10-zel, azért jégkorán kicsiként más sport. Visszatérve az alapkérdése, kicsit visszább mennék, amikor 1983-ban ugye átadták a Budapest sportcsarnokot, még a régit, és ott rendezték azt a legendás harmadik vonalbeli C-csoportos VB-t, akkor valaki azt mondja, hogy előbb-utóbb mi az A-csoportba fogunk szerepelni, Finnország, Svájc, Egyesült Államok ellen, nyilván kimosolygom. 2008-ban nagy csoda volt a szapporói feljutás, 2009-ben nekem is volt szerencsém ott lenni Klottenben az A-csoportos világbajnokságon. Ha akkor valaki azt mondja, hogy 2026-ban arról beszélgetünk, hogy ugye már zsinórban másodszor maradtunk be, azt is kimosolyogtam volna, de ne feledjük el, hogy az a bizonyos 2009-es világbajnokságon nagyon közel voltunk a bennmaradáshoz. Tehát a Szlovákia ellen, hogyha nem kapunk 10-valány másodpercet, a vége előtt, és lehozzuk döntetlen, és esetleg büntetőkkel megnyerjük, bennmaradunk. Ha beloruszok ellen nyerni tudtunk volna, és nem voltunk rosszak, ott egy kimondtam gusztustalan bíráskodást kaptunk, erről beszélgettünk a VB előtt Kangyal Balázsral ugyanitt ebben a stúdióban, szóval akkor is bennmaradhatunk volna. De akkor nem érett